Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Nagy öröm, hogy itt lehetek veletek egy ilyen ünnepen, ezen a csodálatos alkalmon, amikor Isten neve megdicsőült közöttünk, már az elmúlt percekben is, a dicsőítésben, az imádságokban, a bizonyságtételekben, és magában a bemerítés cselekményében is. Most pedig figyeljünk Isten igéjére, amely élő és ható mindenkor, hiszem, hogy most is. Két helyről szeretnék olvasni, a Jelenések könyve 3. részéből a 7. és a 8. verset, majd János evangéliumából a 10. részből 9. és 10. verset. Önállva hallgassuk Isten igének az olvasását. Jelenések könyve 3. rész 7. és 8. verse így szól. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. A János evangéliuma 10. rész 9 és 10. verse pedig így szól, mind két helyen az Úr Jézus szól hozzánk, előbb is az ő szavait tolmácsolta a mennyei látnok János a filadelfiai gyülekezetnek, és ugyancsak János írja az evangéliumában az Úr Jézus szavait, 10. rész 9. 10. versében. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Köszönjük, Urunk, a Te igédet, köszönjük, hogy igazság most is. Lélek és élet, amellyel szólni akarsz hozzánk, szívünkhöz akarsz szólni. Segíts bennünket, hogy be tudjuk fogadni üzenetedet, és megteremjük annak jó gyümölcsét a Te dicsőségedre. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves igehallgató gyülekezet! 1849. december 22-én Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki, a nagy orosz író, a következő szavakat vetette papírra, abban a levélben, amelyet a testvérének fogalmazott. Ugyanis őt és társait letartóztatták, azzal vádolták meg őket, hogy összeesküvés szőttek a cár ellen. Levélben a következőket írta, mai napon levittek mindannyiunkat a Szemjanov térre, ott felolvasták a halálos ítéletünket, csókra nyújtották a keresztet, eltörték fejünk fölött a kardot, fölöltöztettek bennünket abba a fehér ingbe, amelyben majd eltemetnek a kivégzés után. Hármasával vittek a kivégző helyre, három társunkat már odállították a cölöpökhöz. Én a második sorban voltam, annyi időm adatott, hogy megöleljem mellettem lévő két barátomat, hiszen úgy éreztem, hogy most már néhány perc van hátra az életemből. Ekkor azonban megállították az egészet, és felolvasták, hogy ő felség a cár megkegyelmezett nekünk. Néhány évvel később az egyik művében úgy emlékezik vissza erre az élethelyzetre, hogy azt írja, hogy amikor tudod, hogy az életedből egy óra van hátra, fél óra, 15 perc, akkor úgy érzed, hogy ha egy magányos helyen, ha egy hegyen, ha egy sziklahasadék, vagy föl se tudnál egyenesedni, de élni, élni, élni. Mi vágy van az emberek szívében az élet iránt, az igazi élet iránt, egy teljes élet iránt, egy boldog élet iránt. Én még olyan emberre nem találkoztam, aki azt mondta volna, én nem szeretnék boldog lenni. Én nem szeretnék egy értelmes életet. Én nem szeretnék egy kiteljesedő életet. Még ilyenre nem találkoztam. Vörös Sándor, aki a 20. század egyik legnagyobb magyar költője volt, egy nyilatkozatában elmondta, hogy egész költészete, egész művészi pályafutása összefoglalható abban a kis versben, abban a kés sorosban, aminek az a címe, hogy Anyámnak. Mert egész életemben erre kerestem a választ. Miért születtünk erre a világra, ha örök élni nem lehet? Karl Jaspers, a német egzisztencialista filozófiai iskola egyik legkiemelkedőbb alakja, 20. század egyik nagy filozófusa, egy egész könyvet szentelt a határterületeknek, az emberi szenvedés, nyomorúsága, halál kérdéskörének. És abban összegezte a mondani valóját, hogy miért is írta meg mindezt, úgy fogalmazott, keresem azt a létet, amely nem csak eltűnés. Úgy gondolom, hogy sokan vagyunk itt olyanok, akik el tudjuk mondani, hogy van az a lét, amely nem csak eltűnés. Akik el tudjuk mondani, hogy van tovább, hogy nem csak e földi élet van, hanem van örökké valóság és van örök élet. A Biblia azt tanítja, azt mondja, hogy Isten teremtette a világokat, és hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten alkotta meg az embert a maga képére és hasonlatosságára, hogy visszatükrözze az ő dicsőségét, és arra a szeretett közösségre, amely Istenhez és embertársához fűzi. Amikor az Édenről olvasunk a Bibliában, azt jelenti, hogy Isten közelében lenni, Istennel járni, Istennel élni, az ő szeretett közösségében lenni. Azt mondta Isten, minden a tietek, ehettek a kert minden fájáról. Csak arról nem, ami itt van a kert közepén, arról az egyről nem. Miért? Azért, mert a szeretet csak úgy igazi, ha szabadsággal van összekötve. Mit ér az a szeretet, amely kényszerített, amely álságos, amely képmutató? Nem arra vágyunk mindannyian, hogy úgy szeressenek, hogy őszintén, hogy nem valamiféle kényszerből vagy képmutatásból. Isten tehát ilyen módon fordult az ember felé, hogy a vele és az egymással való szeretet közösségre hívja el. És azért volt ott az a fa, mert ez volt a próbakő. Ez volt az a hely, ahol eldőlt nap mint nap, hogy az ember hűséggel megmarad az Isten kijelentése mellett, bízik benne, és éli azt az életet, amit Istentől kapott. Egyszer azonban jön, Biblia úgy mondja, hogy van nekünk egy ellenségünk, lelkünk ellensége, a hazugság atya, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, és azt mondja, hogy dehogy haltok meg. Mert Isten azt mondta, eztek, meghaltok. Olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember hitt a hazug szónak. Bizalmatlan lett Istennel szemben, hitetlenné vált, és elszakadt Istentől. És a szeretet, a harmónia, a békesség és az öröm erőteréből a szenvedés és a halál erőterébe került. Mert nem lett olyan, mint Isten. És meg kellett halnia. Sőt, ami még döbbenetesebb, hogy a bűn zsoldja, a halál abban az értelemben is, hogy az Isten nélkül létben az örök kárhozat vár rá. És ennek a következménye, ennek az elszakadásnak, ennek a hitetlenségnek, engedetlenségnek, hogy ezáltal jött be a bűn ebbe a világba. A bűn a célt tévesztés, mondja a Biblia, eltévesztette az élete értelmét és célját. És az ember Isten nélkül akar boldog lenni. Állandóan keres egy gőgös, önző, önistenítő lényé lett. Ahogy Calvin mondja, egy bálványgyá lett a szíve, mert minden olyan cél, érték és személy, amely fontosabb, mint Isten, az bálvány az embernek. És ebben a gőgös önistenítésében az ember egy állandó életsóvárgásban van. Mindig valami mást keres, mindig valami többet, mert állandó elégedetlenség van benne. Ha nem sikerül elérni álmait, vágyait, céljait, akkor azért ott van ez a mardosó elégedetlenség. Ha sikerül ezt elérni, akkor meg ott van az üresség, mert nem adja meg mindaz, amire ő vágyott, azt a beteljesedést, amire mindenki szomjúhozik. Azért jól mondja Pascal a nagy tudós, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, amit csak Isten tud betölteni. És az ember ebben az elégedetlen, állandó, életsóvárgásban levő állapotában éli az életét, és mindenfelé keres. Azt mondja a példabeszédek könyv, hogy sok út látszik kedvesnek az ember szeme előtt, de azoknak mindnek a vége a veszedelem. Balczó András, a világ legsikeresebb öttusázója, még most is ő a legsikeresebb, pedig már elmúlt 80 éves, nem azért, mert versenyez mostanában, hanem annak idején. És ő, amikor ott hagyta a szüleit 18 évesen, és elment Budapestre Nyíregyházáról, akkor elmondta ezt sokszor, ő azt határozta el, hogy világbajnok lesz. Mindent meg fog tenni ezért. És ha ő világbajnok lesz, akkor boldog lesz. Az édesapja, aki evangélikus lelkész volt, tette egy Bibliát is a bőröngyébe, amit ő föltett a polcra, és azt mondta, hogy nincs szükségem erre, ez az időseknek kell, a gyengéknek, a vallásosaknak. Amúgy is úgy tudjuk, hogy nincs Isten. Az akkori társadalommal ezt tanították, egy ateista rendszer volt. És ő nem csak egyszer, ötször lett világbajnok egyéniben, olimpiai bajnok lett egyéniben, csapatban is, és csapatban is nyert olimpiai és világbajnokságokat. 13 aranyérem. És ezek után azt mondta, nem vagyok boldog. Azt gondoltam, ha ezeket elérem, boldog leszek, és nem vagyok boldog. Mi a megoldás? Mert az, hogy a bűnben veszteglő, életet célját eltévesztett ember próbálkozik mindennel, és mégse lesz boldog. Próbálkozik a tudománnyal is, hogy majd az megoldja élete nagy problémáit. A legnagyobbat a meghalás, mert nem tudunk szembenézni vele, mert az ember nem tud mit kezdeni vele, elfojtja, magyarázza, filozófál fölötte, de borzalmas fenyegetettség van ott a szívében, hogy egyszer vége lesz mindennek. Na de hát talán majd a tudomány hoz megoldást. Van, aki azt mondja, hogy sokáig szeretné még élni, és ezért szed mindenféle gyógyszereket, meg egyéb táplálék kiegészítő, addig hát, ha kitalálják a megoldást. És nem segít a filozófia, sem egyik iskola a másik után próbál igazi magyarázatot adni a világ keletkezésére, értelmére, az ember életére nézve, és egyik vitázik a másikkal. De még a vallás sem. Az ember alkotta vallások sem hoznak megoldást. Mert ez nem az élőisten kijelentése. Valóban mindig megerősítő nekünk, úgy gondolom, ige hirdetőknek, egyszer csak azt halljuk, hogy Isten lelke hogyan munkálkodik az igén, és esetlegesen a mi igén alapuló szavainkon keresztül is, hogy igen, a szerelmes levél az itt van. Az Isten, az élő Isten élő üzenete a Bibliában van, és nem a különböző vallások különböző útjainak a keresésében. Nem tudja áthidalni az ember az Istentől elválasztó szakadékot, amit a bűn hozott. És az a csodálatos evangélium, hogy a szent és igaz Isten, aki nem is ítélhetne másképpen, ha ő igaz, hiszen az emberek egymást védő vagy vádló gondolatai, hogy pont arról tanúskodnak, nagyon jól el tudjuk ítélni egymást, és nagyon jól elvárjuk, hogy mások igazságos ítéletet kapjanak, ha pedig ezt nézzük, az igazságos ítélet, hogy mindenki a kárhozatra megy. Mert mindenki vétkezett, és hiába van Isten dicsőségének. Hol van az az ember, aki önjóságára hivatkozhatta? Arra, hogy ő a Isten törvényét, élete minden pillanatában mindent betöltötte. Mert ha egyet megrontunk belőle, mindent megrontottuk. Van ember, aki el tudja mondani, hogy soha nem volt egy helytelen, tisztátalan gondolata? Aki elmondja, hogy soha nem szólt olyat, ami a Biblia azt mondja, hogy minden hiába való szóért számot kell adni? Vagy hogy nem tett olyat, amit nem kellett volna, vagy mulasztott olyat, amit meg tennie kellett volna? Hogy ilyet el tud mondani, hogy egy se lett volna. Az Úr Jézus azt mondja, amikor a törvény mélyére vezeti a hallgatóit az igazi jelentőségére, hogy már ha gondolatban elkövetett, ha már a kívánságot volt, már az is az. Már azzal is. Hát hol van, aki megállhat Isten előtt, és azt mondhatja, hogy igen, én megérdemlem, hogy a mennybe menjek. De azt mondja a Biblia, hogy meg se tudnak majd szólalni a szent és igaz Isten színe előtt. De olyan csodálatos tudni, hogy ő a szeretet. Olyan csodálatos olvasni és hallani újra és újra, hogy ő kegyelemmel fordul felénk, mert ő emberré lett. Mert olyan nincs, hogy a kárt ne kelljen kifizetni. Hogy annak ne legyen következménye. És ha a bűn zsoldja a halál, ezt a halált, a kereszt halált Jézus Krisztus, az Isten fia vállalta magára, aki eljött emberré lett, hogy megváltson minket. Ez egy engesztelő áldozat volt bűneinkért. Az Atya így békítette meg a világot önmagába, hogy mi is békességet nyerjünk. helyettesítő áldozat volt. Mert önmagára sújtott le az ítéletben. Nincs más hely, ami jobban mutatna, hogy mit jelent az, hogy igazság, és hogy a bűn zsoldja a halál, mint a kereszt, és hogy az Isten kegyelmi ajándék az örök élet. Mert aki fölismeri, hogy elveszett, nyomorult, bűnös, és jön Krisztus keresztjéhez, befogadja őt személyes megváltójaként, az kegyelmet kap, ahogy hallottuk a bizonságtételben, ingyen kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Jézus Krisztus érdeméért, nincs más lehetőség és út, de ez igen, ez van, ez adatott. Azt mondja Luther, hogy nagyon keserű fölismeri nekünk, gőgös, önigaz embereknek, hogy elveszett, nyomorult, bűnösök vagyunk. De ez a keserű édesre fordul, amikor megtudjuk, hogy van megoldás, hogy van bocsánat, hogy van szabadulás, hogy van örök élet. És az Úr Jézus éppen erről beszél. Amikor üzen a filadelfiai gyülekezettek, amikor Jánosnak mondja, hogy írd meg, Domitianus császár idején üldözték a keresztényeket, mert Domitianus Dominus et Deusnak, Úrnak és Istennek címeztette magát, de őt nem imádhatták a keresztények. Ezért volt, aki mártír halált halt, másokat bebörtönöztek, János száműzték Pátmos szigetére, és ott ragadtatott el, írd meg mindazt, amit látsz és hallasz. És azt mondja, az Úr Jézus így jelenti ki magát, hogy a szent és az igaz. Ami azt jelenti, hogy ő Isten, mert ezek az Isten tulajdonság, ez az Istenre jellemző. Ő nem csak egy ember volt, egy nagy tanító, mint ahogy mondják most is sokan. Mindig rábra kap ez újra a körülöttünk levő világban, de sajnos még a kereszténységen belül is. Most megint van ilyen teológiai tanítás, valaki most írt nemrég egy könyvet, a vitatott Jézus címmel, hogy szembeszálljon azzal, hogy van egy történelmi Jézus, aki egy csodálatos ember volt, de nem Isten fia. Jézus Krisztus Isten fia. Ő Isten, valóságos Isten, aki valóságos ember lett, kivéve a bűnt, hogy megváltson minket. És azt mondja, hogy én vagyok a szent és az igaz. Hagios és Aletinos az eredeti szövegben. Aki bűntelen, és mint bűn nélkül ítélheti meg a bűnt. És ő volt az, aki egyedül volt alkalmas arra, hogy az Isten bárányaként megváltson minket, hogy Bemerítő János mondta, íme az Isten bárány, aki hordozza a világ bűnét. És ő az igaz, ő az, aki hűséges, ő az, akinek minden szavát igaznak tarthatjuk, akinek szavai és tettei teljes összhangban vannak. És azt mondja, nálam van a Dávid kulcsa. Ézsaiás könyvében olvasunk arról a 22. részben, hogy Isten eltávolítja azt az udvarmestert, gondokot a királyi palotába, aki gőgösség és lázadása miatt szembefordult Isten, és egy másik szolgát helyez oda, és azt mondja, a Dávid kulcsát ő viselheti, amellyel kinyitja királyi palotát, és akkor senki nem zárhatja be, és bezárja, és senki nem nyithatja ki. De itt a Dávid utódáról, Dávid fiáról, az Isten fiáról van szó, akinek uralma növekedésének soha nem lesz vége a Dávid trónján. Nálam van a Dávid kulcsa, amely a mennyország kapuját nyitotta meg. Az ő keresztáldozata által új és élő utat az atyához. Ha ő nyitja meg, senki nem zárhatja be, és majd amikor ő bezárja, akkor majd senki nem nyithatja meg. Azt mondja a filadelfiaknak, hogy adtam nektek egy nyitott ajtót, és ezért térhettetek meg, ezért szabadulhattatok meg, ezért lehettek az én követőim és a gyülekezetnek a tagjai. És ugyanezt jelenti, amikor az Úr is azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. János az evangéliumában ír erről. Már a 8. részben leírja azt, amikor a zsidók vitatkoznak az Úr Jézusra, és azt mondja az Úr Jézus, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok, és meg akarják ölni. Mert megértik, hogy ő nem kevesebbet mondott, mint hogy ő valóban Isten. És ha ők ezt meg úgy vették, hogy ez nem igaz, akkor káromlás szól, mert egyenlővé tette magát az Istennel. Amikor Mózes ott áll a csipkebokornál, amely ég, de nem ég el, és hallja a hangot, hogy szent ez a hely, vedd le a te sarudat. Emlékszem, volt egy indiai evangélista, én magam is hallottam prédikálni, hogy mindig levette a cipőjét, és félretette, amikor odaállt a szószékre, hogy prédikáljon. Szimbolikus is, mert valójában a szívünkben kell lenni, és ő olyan volt, hogy a szívében is úgy volt, hogy most ezt ténylegesen is tegye meg erre a mózesi történetre gondolva, de ott Mózes felé hangzik a Isten kijelentés, hogy menj és vezess ki az én népemet Egyiptomból. És azt mondja Mózes, hogy de hát mit mondja, ki küldött? Mondd meg, hogy a vagyok küldött. És mi a te neved? És Isten kimondja a nevét. Amit aztán a zsidók nem ejtettek ki, hogy hiába fölnevegyék, és azt mondták, hogy Adonáj, amit a héberből görögre fordítottak, akkor az lett, hogy Kyriosz a magyar újfordításban, pedig ahol ez van mindenütt, nagy U és nagy R, nagy betűkkel szerepel ez. És ebben az van benne, hogy nem csak, hogy örökkévaló és mindenható, hanem, hogy azt mondja Isten, hogy én veled vagyok és veled leszek. Én érted vagyok itt. Én vagyok az, akire szükséged van. És amikor az angyal jelenti a Jézus Krisztus születését Máriának, azt mondja, hogy nevezd a nevét Jézusnak, a magasságos fiának mondják. Amikor kijelenti Józsefnek, azt mondja, hogy nevezd a nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből, mert ezt jelenti a Jézus név. Isten azt mondja, hogy én vagyok a te megváltásod, a te szabadítód, amire minden embernek a legnagyobb szüksége van, mert a bűn nyomorúságából nincs emberi erő, még ki tudna szabadítani. A bűn átkától, az örök kárhozattól csak ő tud megmenteni, a bűn hatalmából is, és végül magától a bűntől is. Én vagyok az ajtó, hiszen aztán sok ilyen én vagyok kijelentése van az Úr Jézusnak. Ebben a tizedik részben az is benne van, az egész rész, nagy rész arról, hogy én vagyok a jó pásztor. De ez nincs ellentétben azzal, hogy azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Mert ott, amikor a juhokat a karámba behajtották este, nem volt ajtó. A pásztor volt az ajtó. Ott ki és bemenni nem lehetett csak rajta keresztül. És erről van szó. Azt mondja, aki rajtam megy be, az megtartatik. Annak örök élete lesz. Az üdvözül, aki nem rajtam, az nem. Vagy aki más módon akar jönni, az pedig csak tolvaj és rabló. Csak és kizárólag ő rajta keresztül. Egy másik én vagyok kijelentésében azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Nem azt mondta, hogy hát egy út vagyok a többi közül, követhetitek Mohamedet, Konfúciuszt vagy Buddhát. Nem, én vagyok az út. Tudom, hogy ez nem toleráns, nem politikailag korrekt, de ez az igazság. És ugyanezt jelenti, hogy én vagyok az ajtó. Nem egy ajtó a sok közül, az egyetlen. Ezt hirdetjük, mert Jézus Krisztus személye, elfogadása, bűnbánattal és hittel hozzájönni és szívünkbe fogadni őt megkerülhetetlen. Másrészt nem nyílik meg a menny ajtaja. Máskülönben nincs menetel az atyáz, nincs a Szentlélek ajándéka. Én vagyok az ajtó. És azt mondja a zsidóknak ott, amikor vitatkoznak vele, és azt mondja, hogy mielőtt Ábrám lett volna, én vagyok, azt is mondja, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meg fogtok halni, meghaltok bűneitekben. De ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. De hogy ne a végén kelljen valakinek megkérdezni tőle, hogy mi lett Dosztojevszkijjel. Ugye a cár kegyelme, Oroszország, az orosz cár kegyelme, az azt jelentette, hogy száműzték őket Szibériába. De az a csoda történt, hogy Dosztojevszkij elkezdte olvasni az evangéliumokat, és megtért. Nem csak annyi történt, hogy a földi élete meghosszabbítódott, lehetőséget kapott, hanem megtalálta az örök életet. Hogy Jézus Krisztus az ajtó, az út. Ő nyitotta meg a mennybe vezető utat. És hogy mi történt Balczóval, azt talán mindenki tudja, mert amikor már végül olimpiai bajnok lett egyéniben, és elkezdte a fölkészülést a következő nagy világversenyre, azt mondta, hogy de mi értelme ennek? És a 14. aranyérem, és akkor fogta azt a Bibliát, amit addig nem olvasott. Egy fordulat már történt az életében, amikor az édesapja meghalt, van ilyen isteni megnyilvánulás, hogy akkor arra döbbent, hogy mégiscsak van Isten, de ez még nem volt elég. Mert ez még nem volt kapcsolat Istennel, csak tudás, hogy van. Elkezdte olvasni a Bibliát, elvonult, olvasta napokig. És egyszer az evangéliumokban oda jutott, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszti. És azt mondja, ezt csináltam egész életemben. Meg akartam tartani az életemet, magamat akartam boldoggá tenni, az én utam szerint, és nem sikerült. És úgy folytatódik, aki mondja az Úr Jézus, aki elveszti én értem és az evangéliumot, az megtalálja azt. És azóta hirdeti. meghívták egy csomó élménybeszámolóra nagy sportolót, és ő mindenütt hozzátette a bizonyságtételét. Isten csodálatos munkája ez. Mert így munkálkodik Isten. Keresi az elveszetteket. És most hadd mondjam azt nektek, hogy az a kijelentés az Úr Jézusnak, hogy ímé adtam előtökbe egy nyitott ajtót, azt is jelenti írásmagyarázók szerint, hogy a gyülekezetnek nyitott ajtót adott az evangélium hirdetésére. Pál írja a korintusi levélben, az első levélben, hogy Efézusban nagy ajtó nyílt nekünk, és sok az ellenség is. Aztán a második levélben írja azt, hogy amikor Troászba értünk, nagy kapu nyittatott nekünk az ige hirdetésére. Kolossiaknak írja, hogy imádkozzatok, hogy az ajtó nyíljon meg, amit már Isten adott elénk, hogy hirdethessem az Isten igéjét. Hadd mondjam nektek, hogy ajtót nyitott az Úr Jézus. Az Úr Jézus nyitotta meg az evangélium hirdetésére. Én nagyon hálás vagyok Istennek az Új Remény Baptista gyülekezetért. Szívből örülök, hogy én ott lehettem a kezdeteknél, és láthattam, hogyan indul, hogy Isten lelke, hogy munkálkodik, hogy hívta el azokat, akik elindították a gyülekezet plantálását engedelmesen. És látjátok, Isten megáldotta. Itt van, szemben láthatóan. Megáldotta. Gyarapodik a gyülekezet számbelileg. Ma is ennek tanúi lehetünk. És lélekben. Igen, elhivattatok arra. Nyitott ajtó van előttetek, hogy hirdessétek az evangéliumot, mint gyülekezet együtt. Hogy milyen légkör van egy gyülekezetben, amikor belép az ember, azt érzi. És az minden egyes tagnak a hozzáállásán múlik. Mindenki benne van abban, hogy érezzük, hogy a szeretet légkörében vagyunk. És a gyülekezet együttesen is hat, hogy hogyan énekelnek a dicsőítőt. Örömmel átéltem a nyúzott arca, vagy hogy? Az imádkozók, az igehirdetők, hogy ott van a lélek ereje. És sorolhatom az ajtónál, hogyan fogad valakit. Minden szolgálatot most nem sorolok föl, de együtt összeadódik a gyülekezet missziójában. Mindenkire szükség van ebben, és hat a közösség, mint olyan. De azon belül egyen-egyenként ott vagytok, hogy életetekkel és szavaitokkal hirdessétek az evangéliumot. A most bemerítkezők elmondták, hogy igenis voltak Istennek szolgái, akik az ő életükben szolgáltak, akik bizonságot tettek, elhívták, hogy az életük példáját látták. Ott vannak a rokonaitok, a munkatársaitok, barátaitok, már kapcsolatok, mert kell a kapcsolat, a bizalom ahhoz, hogy el lehessen mondani, hogy imádkozni lehessen, hogy elhívni lehessen. De valaki úgy érzi, hogy Uram, mutass valakit, kiért imádkozzak, fog mutatni, ha készség van a szívünkben. És a szeretet találékonyságával el lehet jutni, hogy bizonyságot tegyünk. És most én nem akarok nagy evangélistákat példaként fölhozni, mert sokat ismerünk, hogy Moody hogyan hirdette, vagy Spurgeon, és így tovább, vagy Billy Graham, tőle annyit azért idézek, hogy a gyülekezet azokért van, akik még nem tartoznak a gyülekezethez. Hanem egyszerű emberek, egyszerű gyülekezeti tagokon keresztül is Isten munkálkodik, és embereket nyer meg. Csak egyetlen példa, az én egyszerű hívő édesanyám abban a gyülekezetben nem nagyon láttam olyat, hogy ő ne lett volna benne valamiképpen azoknak a megtérésében, hogy bizonságot tett, hogy meglátogatta, hogy vitt özvegyasszonyoknak eledelt, hogy meglátogatta a betegeket, hogy beszélgetett, hívogatott, imádkozott értük. És amikor a lélek indította, pedig egy alkalommal azt mondta, hogy menj és hív meg azt az özvegyasszonyt az evangelizációra. Uram, hát pártag. Ugye azért még az előző rendszerben egy kemény dolog volt, hogy be se léphetett egy templomba egy pártag, mint Anániás, ugye? Pál apostol még Saulnál. Hát Uram, üldöz bennünket, menj el! És elindult. Nem is jutott el a házaig, már útközben találkoztak. És mondta, hogy Margit néni, lesz ott itt az imaházban egy ilyen alkalom, egy szeretettel meghív, jövök! Mert Isten már munkálkodott a szívében, már vonzott azt az asszony, már ott volt, hogy hallottuk, Szentlélek már előzetesen. Mert nem találta a helyét ő, nem találta az élete boldogságát, és eljött azon az estén, meg a következő, meg a harmadikon, aztán vasárnap, a következő vasárnap, már hétköznapi alkalmon, és abban az évben megtért és bemerítkezett, bement a pártközpontba, oda tette a piros könyvet, és azt mondta, hogy nekem fontosabb, hogy a nevem föl van írva a mennyben. Mert így munkálkodik az Isten a legegyszerűbb hívőkön keresztül, mert tanítványai vagytok az Úrnak. Mert ő adott nyitott ajtót a gyülekezet elé, az evangélium hirdetés, és hadd mondjam azt, hogy ha van itt olyan valaki, aki még nem az Úré, vagy nézi a közvetítés vagy majd fogja nézni, hogy Isten szeret téged, vár téged, csodálatos terv van az életeddel, amire szomjúhoztál, amit vágytál, amit kerestél, csak nála fogod megtalálni, mert Isten nélkül nem lesz boldog se az életünk. És ha rád nehezednek, ha végre fölismered, hogy te sem hivatkozhat jóságra, semmiféle érdemre, a bűneid terhétől, a múltattól szabadulni akarsz, Isten meg tudja tenni. Mert ő, neki semmi nem lehetetlen. Ami embernél lehetetlen, Istennél lehetséges. A legtöbbet akarja, nem akarja a bűnös halálát, hanem megtérjen is ilyen, és ez a legtöbb, hogy önmagát ajándékozza és az örök életet. Nyitott ajtót ad a megtérésre is. Ő nyitotta meg az ajtót az Úr Jézuson, menj felé az atyához. Ő maga az ajtó. Az ő befogadásába és elfogadásába történt meg ez a fordulat. A te életedben is, ahogy hallottuk a bizonyságtételben, ma is történik ez, ebben az órában is. Azt mondja az ige, ma ha az ő szabát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Alkalmas idő van, az üdvösségre való idő. Eljöhet akár most, akár ma ennek a döntésnek az ideje, mert azt is csak el kell mondanom, hogy egyszer lejár a kegyelmi idő ennek az egész világnak is, és az egyes ember életében is lejárhat. Amikor Jeruzsálem felé tartott az Úr Jézus, városról városra, faluról falura haladva tanított és hirdette az evangéliumot, valaki megkérdezte tőle, hogy Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözölnek? Vannak az embereknek ilyen, vagy nekünk magunknak is lehetnek olyan kérdéseink, ami nem a legjobb kérdések. Tanítványok is többször kérdezték, Uram, nem most állított helyre a királyságot Izraelben? És azt mondja, hogy nem a ti dolgotok ez. A ti dolgotok az, hogy tanúim legyetek. Itt meg azt mondja, hogy az a dolgot, hogy azt tudd meg, abban légy bizonyos, abban lép, hogy te üdvözülsz-e. Azt mondja neki, hogy neki is, meg mindenkinek, akik hallgatták, és most is, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Mondja az Úr, és van a szoros kapu és a keskeny út, ami az életre visz. Igyekezzetek bemenni, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a házura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, Uram, nyiss ajtót nekünk, de ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Egyszer lejár az idő, de most még van, Jelenések könyvében van, adtam időt a megtérésre. Most egy alkalmas idő van. Én most szeretnék imádkozni, és utána még néhány gondolatot összefoglalom, szeretnék még elmondani. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, az Úr Jézus által, te lelked által hiszem, hogy megszólítasz bennünket, átölelsz bennünket, megérintetted a mi szívünket. Imádkozom ezért a gyülekezetért, hálaadással, hogy ez a gyülekezet csodálatos módon növekszik, erősödik. Köszönöm azt, hogy a te jelenléted nyilvánvaló, áld meg őket együttesen és egyen-egyenként, abban a szolgálatban, amiben vannak, ahol azt végzik, akár az idősek otthonában, akár a szabadtéri evangelizációban, akár az egyetemi misszióban, a rangerök között, vagy bárhol, hogy hangozzon a te igét, hogy bátran tegyék ezt, szeretettel tegyék ezt, a lelked által áthatva, hogy mind összességében, a szeretet légkörében, mind az egyen-egyenkénti bizonyságtételben legyenek olyanok, akik ezt meghallják és megtérnek, és lelki otthonra találnak itt. És imádkozom azokért, akik még nem döntöttek, akik még vívódnak, akik még kételkednek, de már ott van a szívükben a keresés, mert te érinted őket, hívod őket, vonzod őket, mert te azt akarod, hogy eljussanak az igazság megismerésére, hogy befogadják Jézus Krisztust, hogy letegyék bűneiket, hogy örök életet nyerjenek, kegyelmet tőled. Ó, igen, legyen alkalmas idő a számukra, legyen az üdvösség napja ez a számukra, hadd találjanak meg téged. Nincs az a távolság, onnan ne lehetne hazajönni, mert még nyitva az atyai ház ajtaja. És nincs az a közelség, ahonnan ne kellene hazajönni, mert nem elég közel lenni, be kell lépni. De te várod a hazajövő tékozló fiakat, te már ott vagy, a nyitott ajtóban, hogy átöleld, hiszen öröm van a mennyben egyetlen bűnös megtérésén. Köszönjük, atyánk, Mindezért magasztalhatunk, áldhatunk téged, a te fiad az Úr Jézus érdelméért a Szentlélek által. Amen. És végül még annyit szeretnék mondani, hogy aki a szoros kapun belépett, és a Keskeny úton jár, lehet, hogy már évek vagy évtizedek óta, akik most tettek bizonyságot, ők is most már egy ideje ott vannak már a Keskeny úton, amely keskeny, de az életre visz. Ez a megszentelődés útja. Azt mondja Isten ige, hogy mi az övéi szentek, és mégis törekedni kell a szent életre. Azt mondja, hogy tiszták vagyunk, mert hiszen, ahogy Pál apostol írja, kovásztalanok vagyunk, és mégis ki kell takarítani a régi kovászt. Ebben a dialektikában éljük a hívő életet, hogy Jézus Krisztus bűnné és átok kellett értünk, hogy Isten igazsága legyünk mi ő benne, igazak is vagyunk. És mégis törekedni kell az igazságban való járásra, mert a bűn átkától megszabadultunk a kározattól, nem kell uralkodjon a bűn rajtunk, de itt még vívjuk a hit nemes harcát, hogy egy magyar reformátor mondta, vagyon nékem három ellenségem, ördög, világ, saját testem. Hát ezzel vívni kell egész életünkben, de nem magunkra hagyva, de a lélek által győzelmes lehet ez a harc. És hadd mondjam azt, hogy amit a bemerítés jelent, ezt naponta kell nem a magát a cselekményt megismételni, hanem aszerint élni. Meghaltunk egy régi életnek, és föltámadtunk egy új életre. Naponta meghalok egy régi életnek, és föltámadok egy újra. Levetkőzöm az óembert, és fölöltözöm az újat. A Luther mondja, folyvást újra kezdem az új ember életét, mert nem lehet a tegnapi hitből, az egy héttel ezelőtti szeretetből, egy hónap előtti hűséből élni. Jün testvér mondta egy alkalommal, hogy a sátánt azt tölti el a legnagyobb borzadája, ha ma vagy engedelmes. Ha ma követed Krisztust, ha ma jársz az ő útján, ha ma szánozza magad. És én jobban örülök annak, ha a sátánt borzadájjal töltik el a hívők, és nem kár örömmel. Tehát igen. Igenis, ez ezt jelenti, hogy lehetőséged van, mert segítséget kapsz, és el vagy hívva, hogy szent életben jár a megszentülés útján, míg majd eljön az idő a teljességben. Már mennyei polgárok vagyunk, de még nem vagyunk a teljességben. Az majd a mennyben lesz. De mert nincs itt maradandó városunk, és az eljövendőt keressük, ez el fog jönni egyszer majd, és ezzel szeretném befejezni. Ott van a Jelenések könyvében, éppen a harmadik részből olvastam, a negyedik rész ezzel kezdődik, hogy János azt írja, hogy íme láttam, hogy egy ajtó nyitva van a mennyben, és egy hangot hallottam, ami azt mondta nekem, jöjj fel ide. John Todd 19. században élt, odaszánt életű hűséges lelkipásztor volt. Amikor kisgyermek volt, már meghaltak a szülei, és ott maradt árván a testvéreivel együtt. És az volt a gyakorlat, hogy szétosztották a kisgyerekeket a rokonok között. Ő az egyik nagynényéhez került, aki elküldte a szolgáját, és akkor a kis John felült a szolga mögé a lóra, átölelte kis kezeivel a szolgát, derekát, és hogy mentek, kérdezte, hogy vajon vár engem a néni? Bizonyosan várni fog, mondta a szolga. És vajon jó lesz nekem ott? Nagyon jó lesz neked, mondta a szolga. És hát vajon szeretni fog engem a néni? Azt mondta, nagyon szeretni fog, mert egy jó lelkű a te nagynénéd. Mentek, már beesteledett, és azt kérdezi, hogy vajon ott lesz az ajtóban? Hát már sötét van. És azt mondta a szolga, meg fogod látni a gyertyákat az ablakban, és azt is, hogy ő várni fog téged. És amikor odaértek, valóban így volt, a néni ott volt az ajtóban, a gyertyák égtek az ablakban, átölelte, és azt mondta, hogy hazaérkeztél. Szeretettel nevelte föl ezt a kisfiút, aki később, mint mondtam, az Úr szolgája és lelkipásztor lett. Aztán elteltek az évek, egyszer jött a hír, hogy a néni nagyon gyengén van, közel van az ő elköltözésének ideje, és akkor John Todd a következő levelet írt a nagynényének. Kedves nagynéném, évekkel ezelőtt elhagytam egy haláltól sújtott házat, és fogalmam sem volt, hogy hova megyek. Törődik-e velem majd valaki, vagy befellegzett nekem. Hosszú volt az út, de a szolga bátorított. Végre megérkeztem karjait közé az új otthonomba. Vártak rám, és biztonságban éreztem magam. Mindezt neked köszönhetem. Most neked kell menned. Azért írok, hogy elmondjam, valaki fenn van és vár rád. A szobád kész, a fények világítanak, az ajtó nyitva, számítanak rád. És ehhez hozzáteszi az, aki ezt idézi, John Toddnak ezt a levelét és történetét, hogy rád is várnak. Jézus helyet készít neked. a tökéletessé tett emberek tökéletes helyét, melyre a mi tökéletes Urunk vigyáz. Ha majd elérkezik az ideje, eljön érted, és hazavisz magához. Kívánom, mindannyian legyünk ott, a mennyország dicsőségében, teljességében, örömében, boldogságában, ahol Isten lesz minden mindenekben. Amen.